Ezen a mai estén szívhez szóló versek fognak elhangzani, és fülbe mászó dallamok, akik segítenek abban, hogy ezek valóban eljuthassanak hozzánk, Elekes Laci bácsi és Réka, úgyhogy át is adom nekik a szót.
Hát először is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen a ma este egy ilyen verses est, pontosabban Füle Lajosnak a való gondolás, és ezzel kapcsolatban egy annyi bevezető előszó, hogy hát milyen verseket is írt, és ezt úgy szoktuk mondani az ő esetére is, hogy istenes versek. De hát milyenek az istenes versek? Egy régebbi megfogalmazás szerint ez úgy hangzik, hogy ennek négy kritériuma van. Az egyik az, hogy művészi legyen, a másik az, hogy őszinte legyen, a harmadik az, hogy Istent kereső, a negyedik, vagy Istenhez tartozó, Istenben hívő ember. Tulajdonképpen ez a régebbi megfogalmazás is lassan módosulásra kerül, mert már azt a kérdést kért teszik föl, és döngetik a kapukat, hogy hát igazából ki az Isten, hogy értjük, ki tartozik az Istenhez. Ez egy hosszabb történet lenne. A mi hitünk és meggyőződésünk és hitvallásunk szerint az Atya, Fiú, Szentlélek, tehát a Szent Háromság Istene, az Atyának és Jézus Krisztusnak a megváltói tettét hirdető verseket nevezhetjük, és ma istenes verseknek. Ennek keretén belül Füle Lajos verseit fogjuk ma este megismerni, egy kis kóstoló, egy kis részlet az egészből, mert hát hál' Isten elég sokat írt, és ezeken a verseken felül persze van sok nagyon ragyogó jó vers, de hát talán majd adódik lesz alkalom, hogy egyszer majd azokról is lehessen beszámolni, olyanok, mint Turmezei Elzsébet, Andi Endre istenes versei, vagy Bódás János, vagy Mécs Lászlónak a versei. Füle Lajosról annyit, hogy tulajdonképpen egy elég öreg fiú, 1925-ben született, 87 éves, és nagyon tehetséges, több talentummal megáldott valaki, kitűnő irodalmár, nagyon jó, szép érzékkel rendelkező, kiváló építészmérnök, díjas építészmérnök, és azon kívül a vers fabrikálásnak nagy mestere, sőt oly annyira, amiről majd egy kis kóstolót is tudunk adni, meg azt hiszem többen ismerik is azokat az énekeket, amiket aminek ő a szövegét megírta, és ahhoz tartozó dallamot is ő komponálta. Bejárta az országot, nagyon sok helyen tartott szolgálatot, úgynevezett énekes verses szolgálatot, aminek keretén belül a versekhez mindig egy kis magyarázó szöveget is mondott. Hát ez így fog történni ma este is, sajnos nem az ő szavaival, hanem csak az enyémmel. Egyébként egy rövid 60 éves barátság köt bennünket össze napjainkban is, és hát annak ellenére, hogy beteg, azért nagyon sok információ van tőle. A verseiből, amiket sikerült válogatni, egy-kettőt próbálunk itt majd ismertetni. Mindjárt az elején egy kedves verse, ami az imádságról szól. Imádság a hívő ember életében egy alapkérdés. Ez olyan, mint a tüdőnknek a lélegzetvétel, annélkül nem tudnánk lenni és létezni. Az imádságból most az Advent című versét fogjuk majd hallani, ami karácsonykor, hadd mondjam el, mint személyes történet, kisnagy családunk keretén belül, ez volt a karácsony estnek egyik legkedvesebb, legmeghittebb pillanata, amikor unokánk ezt nagyon szépen elolvasta nekünk. Advent ez is. Ismeretlenekért imádkozom, emberekért, kik velem egy kupéban utaznak, fázva, kamaszokért, kik kurjongatva jönnek szembe az úton, a rendőrért, ki világító bottal fáradtan hadonászik. Bimbózó és hervadó nőkért, magzatokért, félig levőkért, voltakért és eljövendőkért, erősekért, erőtlenekért, esendőkért, elesettekért, nagyok alázatáért, kicsik reménységéért, betegek gyógyszeréért, éhezők kenyeréért, népek békességéért, világunk öröméért, mindenki egy és igaz karácsonyáért. Amint említettem, Füle Lajos a kiváló jó kézügyessége és jó kombinatív képsége révén nyilván, hogy a szép dolgokra nagyon érzékeny volt, és a Szépségért című verse az igaziból megfogalmazása annak, hogy a szépséget hogy lehet meglátni, megtapasztalni, annak örülni, azt befogadni, abba gyönyörködni nap mint nap, nem néha egyszer, mondjuk egy ilyen kirándulás vagy csendes hét alkalmával. Látni, a szépet meglátni, az tulajdonképpen egy nagy ajándék. Úgyhogy örüljünk annak, hogyha a szépet meg tudjuk látni, tudunk benne gyönyörködni, és ennek a szépségnek az élvezéséről a Szépség című verset hallgassuk meg.
A szépség volt az álmom, szépség a mágnesem. Tán ott is megtaláltam, ahol más senki sem. Volt úgy, hogy életemben tombolt a bú, a gond, mégis nyomára leltem, tüskék közt rózsa volt. Rejtőzve is közel jött, bármerre vitt az út, hol egy mosolyba fészkelt, hol egy kis dalba bújt, hol illanó madárka volt, hol hímes lepkeszárny, hol múló ritka mámor, hol hamvas tiszta lány.
Egy másik kedves verse, aminek az a címe, hogy kereszt. Igazából nem Jézus Krisztus keresztjéről van szó, hanem arról a keresztről, amit mi viselünk, hordunk életünkön keresztül, aminek a terhordása sok nehézséget, fájdalmat okoz, mióta, a bűneset óta, azóta hordjuk a keresztünket. Hozzá kell tenni, hogy az is világos, és ismerjük az életünkből, hogy vannak, akik a keresztjüket próbálják átpasszolni, átadni másoknak, ezeket blitzelők. Aztán vannak olyanok, akik a betegség keresztjét hordozhatják. Aztán van olyan, aki a lelki betegségek keresztjét hordozza, és az bizony, mondhatjuk nyugodtan, én még ilyen öreg vén fejjel is, hogy az még szinte nehezebb, mint a testi betegség keresztjének a hordozása. A keresztre írt verséhez kapcsolódva eszembe jutott egy kedves bájos, naív meseálom, hogy a középkorban állítólag egy fiatal szerzetes, miután bekerült a szerzetben, sok nehéz feladatot kapott, és nagyon kifogásolta, hogy neki ezt mind csinálni, tenni kell nap, mint nap, hát ez egy borzasztó dolog, és akkor egyszer álmában az történt, hogy egy hatalmas nagy terembe találta szembe magát a mi urunkkal, és azt mondta neki, hogy na nézd csak, itt van rengeteg kereszt. Válogass, te kifogásoltad, hogy a te kereszted nem megfelelő. Hát ez a kis fiatal szerzetes nekiállt, és megnézegette a kereszteket, elámult és bámult, mert abba volt arany, és ez is könnyű és nehéz, fából, fémből, ilyenből, olyanból, szóval mi szemszájnak ingere, nem győzte válogatni, de tette szorgosan. A végén azonban már beleizzadt, és még mindig nem talált megfelelőt, mert vagy nehéz volt, vagy törte a hátát, vagy nehéz volt vinni. És akkor kérdezte az úr, és hát na, mi van? Hát nem találsz itt a sok-sok keresztből egyet sem? És akkor végső kétségbeesésében látta, hogy ott a sarokban még ott meghúzódik egy kereszt. No, még azt megpróbálom. Oda ment, föltette, és elmosódott. Uram, hát ez nagyon jó, ez nekem tetszik. Azt mondta az úr, jó, akkor most fordítsd meg, és olvasd el, hogy mi van ráírva. Elolvassa, és döbbenten találta a saját nevét a kereszten.
Kereszt. Visszük. Mindenki mást. Mindenki másként. De a magáét. Az átháríthatatlant, a megkönnyíthetetlent, az el nem dobhatót. Súlya alatt roskad a vál, süpped a föld, mélyül az ösvény. Nem szállhatunk, ahogy a léggömb, nem sodorhat tova a szél. Földhöz kötöz, sorshoz kötöz, terhével óv, terhével áld meg.
A húsvéti ünnepet nagyon sok, hogy így mondjam, istenes versköltő megírta, megálmodta, egyik szebb, mint a másik, de azért azt is el kell mondanunk, hogy Füle Lajosnak a húsvéti verse sem akármilyen. Most nem összehasonlítás miatt, hanem annak hangzása, lüktetése, szépsége, a természet képeinek bemutatása a húsvét ünnepén belül. És a végén ugye a csattanója, a csodálatos befejezője, hogy mindez mikor, hogyan, a feltámadáskor. Hallgassuk meg ezt a verset is.
Feltámadott. Húsvéti reggel, tavaszi kedvel zeng a berekben. Feltámadott. Egei kéklik, szelei végig zúgják az erdőn. Feltámadott. Méhei zsongják, kórusban mondják, feltámadott. Égi madárkák dalolva szántják az új barázdát, feltámadott. Lepkéi írják, bimbói nyílják, fűből virítják, feltámadott. Tavasz van, íme, hatalmas ige zúgó a szívre, feltámadott.
Az Isten szerető ember általában számadást végez, megvizsgálja az életét, ilyen csendes hét is kiválóan alkalmas arra, hogy vizsgázunk a mi Urunk előtt, komoly vizsgát tenni arról, hogy az az életforma, az az életstílus, az az életfelfogás, az a hozzávaló hűség, az valóban igazi, őszinte, vagy csak egy külső máz. Csak olyan, hogy vasárnap elmegyünk a templomba, végighallgatjuk az Isten tiszteletet, és akkor egy hétre az elegendő. Ezzel kapcsolatban van egy olyan verse, ami tulajdonképpen azt firtatja, hogy igazából mi az, ami fáj, hat egy hívő embernek, és mi az, amire vágyik. Mi is vágyunk arra, hogy legyen egy olyan őszinte megmozdulás, lelki hozzáállás, lelki élet, amit úgy is szoktunk mondani, hogy ébredés. Ennek lehetnek akadályai, lehetnek gondjai, bajai, de hogy mik? Mi az, ami az embernek, a hívő embernek fájhat, ahol elbukott a vizsgán, vagy mi az, amire kell, hogy odafigyeljen, és kell, hogy az ő szíve arra ráhangolódjon. Az a verse, hogy akkor jön el, tulajdonképpen ez ennek egy ilyen kis vizsgája, vizsgálata.
Akkor jön el. Ha fájni kezd majd, aki vagy, és aki nem vagy, bár lehetnél. Majd, ha bevallod végre, hogy sohasem voltál igaz keresztjén. Ha fájni fog, hogy annyian vannak, akiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni mindent keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért, s döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, s közéjük állsz, és nem leszel többé olyan fontos magadnak, mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, s munkára lelkesít a hit. Akkor jön el az ébredés itt.
Ahogy említettem az elején, tulajdonképpen ő nem csak verseket szeretett írni, hanem verseinek egy részének a dallamát is ő maga szerezte. Nagyon egyszerű, tiszta, jó dallamok ezek, és úgy tűnik, hogy a leendő új énekeskönyvünkből is jó néhány ebből bekerül. De van egy kedves verse ezzel kapcsolatban, amit szeretnék elolvasni. Szeretnék énekelni néked, Uram, te nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből fölfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen, hadd zengjem el, hogy megtalált ott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak, míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szót, a szódat, mely életet adott nekem, szeretnék énekelni rólad halálig engedelmesen. Most majd egy picit megállunk, két okból is. Az egyik az, hogy akkor már ismerjünk meg, bár azt hiszem, hogy egy részét, vagy jó néhány énekét ismerik a testvérek közül jó néhányan. Meg hát a másik, ez a kis furcsa kis ábra is mond, mutat nekünk valamit. Hát az egyik ilyen kedvelt, kedvenc éneke, az a siessetek hamar lejár. Mondhatni azt, hogy ez tulajdonképpen egy világot bejárt vers, miért mondom, mert ezt Budapesttől Kanadáig nagyon sok helyen, nagyon sok gyülekezet ismeri és énekli. Azon kívül ez már átlépte a felekezetek határát is. Két évvel ezelőtt történt, hogy amikor a csíksomlyói búcsúról volt a tévében egy ilyen ismertető, akkor a csíksomlyói székesegyház belsejében egyszer csak fölhangzott, ha hiszik, ha nem, siessetek, hamar lejár. De nem csak ott, hanem ahogy említettem, más helyeken is. Tulajdonképpen egy figyelmeztetés arra nézve, hogy az Isten kegyelmét azt nem szabad úgy venni, hogy ma van, aztán holnap majd megint van, de az nem biztos, hogy én vagyok, holnap után pláne. És erre vonatkozóan pedig az a legjobb, és azt kéri, kívánja tőlünk az Úr, és az a mi érdekünk, hogy minél előbb, ahogy az ének is mondja, majd ezzel kapcsolatban halljuk is a szöveget. Közelebb, mindig közelebb az Úrhoz. Ez az ének engem ma arra késztetett, hogy összehangolódjak azzal az igével, ami a Márk evangéliumából hallottunk ma, amiben arról van szó, hogy Jézus Krisztushoz ugye oda megy a farizeus, és a farizeus ugye, hogy úgy mondjam, vizsgáztatja Jézust, és a végén az a zárása, hogy amikor Jézus azt mondja a mi Urunk, hogy közel vagy a mennyek országa. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy második világháborús történet, hát mert én még azt is megértem. Nemzetesen alul van szó, hogy Németországban volt egy kedves lelkész, Busch lelkésznek hívták, aki szókimondó volt, de az Isten ügyéért szókimondó valaki, akit nem egyszer becitáltak, nem csak kihallgatásra, hanem a börtönbe is. És egyik alkalommal, amikor be kellett menni az SS-nek valami fellegvárába, ami ugye ez nem egy kellemes hely, akkor egy nagyon elegáns, nagy darab, szőke, kékszemű SS tiszt fogadta, barátságosan helyet foglalt, a helyjel kínálta, és hát a kihallgatás végén azt mondta Busch lelkész, hogy kedves, nem tudom, főadnagy úr, vagy milyen beosztása volt, én önnek hoztam egy lelki ajándékot. Nevezetesen azt, hogy ön ugyan itt van, itt ül, de ennek ellenére Jézus Krisztus önt is szereti és szeretni, hogyha elfogadná őt megváltójának. Azt mondta az SS tiszt, ne folytassa, tudom, ismerem ezt a hitet, ugyanis az én szüleim hívő emberek. Na, nagyot nézett Busch lelkész, aztán ment a tiszt, elővette egy nagy fehér lapot, és a fehér lapot áthúzta középen, és azt mondta, nézze, a vonal egyik oldalán ott vannak a szüleim, a vonal másik oldalán ott vagyok én. Én közvetlenül ott állok a vonal mellett, de az én beosztásomnál fogva én ezt át nem léphetem. Busch lelkész nagyon szomorúan ment el, hogy az a vonal, az vajon mit fog jelenteni a számára. Hozzá kell tennem, hogy azon a fehér lapra rajzolásnál nem volt ott Maca néni, de ő rajzolta ezeket nekünk, hogy ugye a szülők, akik Jézus Krisztus keresztjének árnyékába állnak, és a katonatiszt, aki egyedül a világ égés közepén, egyedül, lelkileg egyedül állhatott ott. Röviden annyi, hogy nem olyan sok idő múlva egy légitámadás következtében ez az elegáns, derék, nagy darab tiszt meghalt. Én most azt szeretném kérni, hogy ezt a világot bejárt éneket hadd halljuk, aki tudja, azt hiszem, de ezt majd Réka fog irányítani bennünket, hogy mint történjen az ének meghallása, megtanulása, éneklése. Kedves rövid versecskét fogok elolvasni, ami tulajdonképpen a házastársak, férj, feleség hűségéről szól. A vers címe Gyűrű. Gyűrű, családi kör, életkeret, tükör, a szívnek foglalat, tolvajelőt lakat, egyszerű és csodás, titok és vallomás, tavasz és szerelem, múlt és történelem, meg nem szűnő varázs, nagy-nagy megáldatás. Annyi információnk van ehhez, hogy volt egy kedves öreg lelkipásztor, akinek halála után a pénztárcájában megtalálták ennek a kis versnek a másolatát. Füle Lajos időnként képletesen, vagy úgy is mondhatnám, hogy elég titokzatosan fogalmazta meg gondolatait, úgy kell kihámozni belőle, és megtalálni viszont azt a kincset, ami igazából benne rejlik. Egy ilyen verse az, amikor előre elárulom, hogy a valakiről szóló vers az igazából Jézus Krisztusról szól, de felfedezhetjük benne. A vers tulajdonképpen így hangzik. Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja, valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Szál csoda híre szívből a szívbe, 2000 év a tanúja, hogy valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek elébe boldogan, kik néki élnek. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, s zengje a szíved a hálát. Ha a refrént nézzük tulajdonképpen azt, hogy valaki eljött, akkor ugye ebbe benne van az, bocsánat, hogy Jézus Krisztus eljött a mennyei otthonból karácsonykor, ezt ünnepeljük. Ez az ajándék, az atya ajándéka számunkra. Valaki elment, az pedig azt a hosszú idézőjelbe véve 33 év, és abból a szolgálat 3 éve, amikor is Jézus Krisztus igazából 3 dolgot hozott, adott nekünk. Az egyik, hogy megtanuljunk viselkedni, tehát tanított. A másik, hogy gyógyított. A harmadik, a végén, a befejezés, a nagy fortissimo, hogy megváltott. És ennek a végén, ez után egyszer majd valamikor az idők végezeténél visszajön újra. Akkor már nem mint megalázott, megcsúfolt valaki, hanem az életnek a királya, és örülhetünk, csodálhatunk vele együtt mindnyájan mindazok, akik az ő nevében hittek, és ő vele együtt éltek, ahogy az egyik ének is mondja, hogy velem vándorol utamon Jézus. Hát ennek a szépségét mutatta be ilyen művészi és zseniális fokon Füle Lajos. Még egy ilyen nagyon szép csemegét hoztam ide, aminek az a címe, hogy Futás. Sokan ismerik, vagy gondolom, hogy sokan ismerik ezt a verset, ami tulajdonképpen művészi szempontból is egy nagyon szépen megfogalmazott valami. Hármas keretben mutatja be, próbáljak hangosabban beszélni. 3 szakaszos a vers, az egyik gyermekről, másik az emberről, harmadik Istenről szól. Tehát a 3 szakasz. A megfogalmazás az nem statikus állapotot, hanem egy ilyen dinamikus, mozgásban lévő állapotot mutat be nekünk, vagyis a futáson, a mozgáson, az élet megjelenítésén, az élet változásán keresztül. Vannak szerintem kulcs szavai vagy részei. A gyerekkel kapcsolatban az, hogy az egyre rohan, az emberrel kapcsolatban, hogy gyötri magát, és a harmadik Isten részéről, hogy ismeri és szánja nagyon. Hallgassuk a verset. Fut a gyermek a labda után. Leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen és balga bután, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után. Leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen s balga bután, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon. Guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen keresztre írott szenvedésen át. Hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével fut az Isten az ember után. Sok rövid kis verset is írt Füle Lajos, dicséretére legyen mondva, hogy az év minden napjára írt egy 4 soros verset, és ezekből most egy ilyen csemmegért hoztam ide, aminek az a címe, hogy Vánszorog egy sóhaj. Igaziból azt kell mondani, hogy úgy lehet értelmezni, úgy lehet venni, látni az ő mondását, hogy ez a vánszorgás, és a vánszorgásban az a felkiáltás, amit hallani fogunk, az tulajdonképpen egy olyan segélykiáltás, aminek az a végső konklúziója, hogy simogass meg, mert meghalok. Ez a kis 4 soros így hangzik. Vánszorog egy sóhaj utánam valakié, ki itt vagy ott, fázik, szorong, szenved magában. Simogass meg, mert meghalok. Ahogy említettem, a simogatásnak tulajdonképpen 2 formáját láthatjuk, tapasztalhatjuk az életben. Az egyik, amikor egy tényleges kéz simogatása történik. Ezzel kapcsolatban, aki netán olvasta a pünkösdi hírlevelünket, abban volt egy kis cikk egy ilyen történetről. Természetesen most nem ezt akarom mondani, hanem egy olyan lelki simogatás, ami nagyon különösen, furcsa módon, múlt időre visszamenőleg hatott valakire. Egy elég félelmetes történet, egy rendkívül erőszakos rabiátus családapa elment feleségével és a 2 gyermekével nyaralni Balatonra. Ott, miután beebédeltek, ő meg jó beívott, irány a Balaton, nagy fürdés, pancsolás, ugyan a viharjelzők már jelezték, hogy vihar következik. Ő erőszakoskodott, hogy ó, ez nem jelent semmit, különben is én nagyon jól tudok úszni, ti is tudtok, majd kimenekülünk. Hát az történt, hogy a vihar úgy elkapta őket, hogy kiborultak a csónakból, a felesége itt, az egyik gyerek ott, a harmadik amott, hiába kapaszkodott, a nagy hullámok elsodorták. A lényeg az, hogy mind a 3 ott fulladt bele a vízbe, és ez a nagy darab ember hiába úszott nagyszerűen, hiába volt nagy mestere az úszásnak, nem tudta megmenteni őket. Mondanom se kell, hogy utána egy nagy-nagy lelkiismeret fordulás zajlott le magában, és akkor elhatározta, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Ha ők 3 meghaltak, ő lesz a 4., megy utánuk. Megrendelte, bekeverte a mérget, oda készítette az asztalra, és arra gondolt, hogy hát mielőtt fölhörpinti, még elmondja a mi atyánkot, amit édesanyjától tanult. Igen ám, de mikor elmondta, egyszerre felötlöttek benne azok az emlékek, azok a bibliai versek, amit odahaza tanult az édesanyjától. És érdekes módon, nem véletlenül, azok a aranymondások, hogy így mondjam, amelyek igazából a félelemről szóltak. Hogy most melyik pontosan, ki tudja, nem is lényeges. Hogy az, hogy ne félj, csak higgy, vagy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem, és így tovább, és így tovább. És ezek úgy elkezdtek benne muzsikálni, hangzani, és megfogta, kiöntötte a méregpoharat, megkereste azt a lelkészt, aki édesanyját eltemette, a lelkész nagy örömmel és szeretettel fogadta, és attól kezdve elkezdett járni abba a gyülekezetbe. Az életét ettől kezdve átadta az Úrért, és amikor különböző feladatokat kapott, hogy például vigyázzon gyerekekre, vigye el ide-oda, amoda, egyre többen csapódtak hozzá, a vége azt, nem szoporítom a szót, hogy 200 gyerek gondjai bízták rá. Tessék elképzelni, hogy a kettes után, tehát az ő két gyereke után nem egy nullát, hanem két nullát írt az Úr, 200-at. Hát ilyen Úrunk van. Bocsánat, kicsit nehezebben ment a forgatás. Már eddig is tapasztalhattuk, vagy hallhattuk, hogy Füle Lajos nagyon szerette a szépet, a szépnek az élményét, és tulajdonképpen régebben írt egy olyan verset, aminek az a címe, hogy látni. És most, manapság azért megdöbbentő ez számunkra, amikor Füle Lajostól halljuk a információkat, hogy Füle Lajos látása egyre romlik. Az orvosok a teljes megvakulástól féltik. Legutóbb arról számolt be, hogy örülök annak, hogy még megismerem azokat, akik engem meglátogatnak. Elolvasom azt a versét, ami még a korábbi több évtizeddel előbb íródott, hogy a látás szépségét milyen művészi módon, de milyen mélységekkel és milyen szeretettel tudta megfogalmazni. Látni. Van ennél nagyszerűbb? Látni, hogy zsendül kinn a fű, látni, hogy árad fönn a fény, bimbók faágak erdején, csodálni nyíló kékeget, rügyet, virágot, életet. Látni mindig új csodát, anyád gyerekkar hogy fog át. Fénylő szemet, mely elbűvöl, tükröz, van ennél szebb tükör? Látni iramló gyors utat, hol testet ölt a mozdulat, az élet örök ritmusát, rigót, hogy himbál gyöngen át, vetést, hogy fésül könnyű szél, árnyat, hogy nyújt az erdőszél. Látni, hogy nő az est homály, lámpát, hogy gyújt a fénybogár, s mikor a csend már érni kezd, látni az égig álló est tündöklő csillagszépeit, amik szemünk úgy megtelik, hogy több már nem is fér bele, lezárul fáradt fedele. S hunyt szemmel látni még olyat, amit nyitott szem nem mutat, amit öt érzék elszalaszt, mit nem mutathat meg csak az, aki teremtett és teremt, közelvalót és végtelent, harmóniát és színeket, látószemet és szíveket, meglátni őt, megsejteni, és nevét csodával ejteni. És most elolvasom azt a rövidke kis versét, amit a közelmúltban írt, aminek az a címe, Szűkül az élet. Bocsánat, nem ez a címe, a csendbeszéde. Szűkül az élet, faképnél hagynak a hűtlen évek. Rosszabbul hallunk, rosszabbul látunk. De érdemes-e hallani mindent, látni mindent? A csendbeszéde mind hallhatóbb lesz, és érthetőbb is. Elég hát ennyi. Tulajdonképpen már olvasni természetes nem tud. Elmondta nekem, hogy ne is küldjünk már semmi olyasmi szöveget, amit olvasni kellene. Viszont azt mondta, hogy az élete során olyan sok szolgálatot végzett, amik ugye úgy zajlottak, hogy versei vagy verses énekeihez még hozzátette a maga mondandóját, és ezek olyan mély nyomot, olyan emlékeket hagyott benne, hogy ő most már ebből él. És ez egy olyan kincses láda, amiben egyre mélyebben ás, és ebből olyan gazdagságot, örömöt kap, amit szinte elmondani nem lehet. Érdekes, hogy nagyon gyakran, illetve szinte mindig érdeklődik ismerősök, testvérek után, események után, és ahogy elárulja magát, hogy igazából, amikor ő úgy egyébként is szegény, keveset alszik, de sokat bóbiskol, aztán megint ébren van, akkor sokat-sokat imádkozik, és így szokta mondani, akkor elmegyek hozzátok is, ezekhez is, azokhoz is. Hát lehet 87 vagy hány éves korban így is élni, így megélni az öregséget, bár nem tagadja, hogy vágyik már hazamenni, az ő uránál ott lenni. Végül befejezésként egy énekkel szeretnénk befejezni, aminek az a címe, hogy Tégy Uram engem áldássá. A Reformátusok lapjában is szerepelt, és tulajdonképpen várhatóan az új református énekeskönyvbe is meg fog jelenni. Jellemző rá, hogy nem csak a versei, de az énekeiben pláne rendkívül sűrítmény, igen, összevontan megfogalmazva jelennek meg a képek, és próbáltam összeírni, hogy hány kép, hány mondani való van, aztán abba hagytam, mert a hatnál abba hagytam, mert azt mondtam, hogy ennek minden sora érték, és minden sora mond, sokat mond számunkra. Hát hallgassuk akkor, illetve, bocsánat, ha lehet, tanuljuk, és akkor azzal be is fejezzük.
Én Uram, engem hallgassál, lelkedet úgy várom, tette a szívem hallgassál, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz,
köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket. Én elnézést kérek, és kikapok biztos, mert elcsúsztunk idővel.